Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. A mai délelőtt folyamán én egy ószövetségi bibliai személyről szeretnék szólni, Nehémiásról. Nehémiásról szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, és mindjárt az elején szeretném megemlíteni, hogy miért pont róla szólunk most ezen a mai alkalommal. Mi adja az aktualitását annak, hogy Nehémiás életéről, szolgálatáról, jelleméről szóljunk? Nehémiásról azt lehet elmondani, hogy ő olyan szolgálatban állt, olyan feladatot végzett el, amiről azt lehet mondani, hogy ő a romlás építője volt. Nehémiás a romlás építője volt. És nekünk, mindannyiunknak, a magunk hatókörében, ahol vagyunk, Nehémiásokká kell válnunk. Nézzük meg ezért Nehémiás élethelyzetét, a körülményeit, milyen szinten, milyen területen volt ő romlás építője, és miért tudta az Úr felhasználni ebben a hatalmas nagy munkában. Mikor élt egyáltalán Nehémiás? Nehémiás, azt kell, hogy mondjuk, hogy a babiloni fogság idején, de már nem is a babiloni fogság idején, mert akkor már a Médó-Perzsa birodalom váltotta fel a babiloni birodalmat, tehát ő már ott született, tehát ő soha nem volt az ő atyái földjén, tehát Júdában, Jeruzsálemben ő soha nem járt, mert ő már eleve a fogságban született, és nem is a babiloni, hanem már a Médó-Perzsa uralom alatt. De ő milyen beosztásban élt a királyi udvarban? Nem tudom, emlékszünk-e rá? Pohárnok volt. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mi volt a pohárnoknak a feladata abban az időben. Nyugodtan mondjátok. Igen, és? Mit kellett csinálni? Gondoskodni az italról, és? Előkóstoló volt. Így van. Tehát ugye, hogy nehogy megmérgezzék a királyt, tehát szóval ez egy nagyon bizalmi állás volt, tehát a királlyal ő köszönöm szépen, nagyon köszönöm. Tehát a király közvetlen közelében volt. Bocsánat. De nézzük meg, hogy milyen is volt ez a Nehémiás. Hitben nőtt fel Nehémiás, hitben. Tehát a zsidók, a fogságba esett zsidók nagyon komolyan vették, hogy a gyermekeiknek is átadják a hitet, és azt a reményt, hogy visszatérhetnek a szülőföldjükre. Nyilván voltak más családok is, tehát nyilván nem mindenki volt egyformán őszinte, tehát nyilván nem lehet egy egész népnek minden tagjára elmondani, de Nehémiás hitben nevelkedett, és az ő szíve, az ő gondolata összeforrt az ő népe sorsával. Ne feledjük el, hogy ekkor már körülbelül 80 év eltelik az első hazatérési rendelettől, ugye amit Artaxerxes Longimanus adott ki. Hazatértek, a zsidók első csapata hazatért, felépítették a templomot, utána később Nagy Dárius újra megerősítette ezt a rendeletet. De mi történt? A templom már állt, de milyen állapotok voltak Jeruzsálemben? Azt olvassuk Nehémiás könyve első fejezetében, a másodiktól a negyedikig terjedő versekben, hogy és jött hozzám Hanáni, egy az én atyám fiai közül, és vele együtt férfiak Júdából, és tudakozottam tőlük a fogságból megszabadult maradék zsidók felől és Jeruzsálem felől. És mondták nékem, a fogságból megszabaduló maradék zsidók ott abban a tartományban nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak, és azon felül Jeruzsálem kőfala lerontatott, és kapui tűzben égtek meg. Hogy pedig meghallottam-e beszédeket, leültem, és sírtam, és keseregtem napokon át, böjtöltem, és imádkoztam a mennyek Istene előtt. Nehémiás rossz híreket kap Jeruzsálem felől. A nép gyalázatban van, a város kőfalai félig leromboltattak, tűzben égettek meg, nincs biztonság, nem tudják a hitéletüket úgy gyakorolni. Tehát teljes, hát káosz, romlás. a nép életében. És nézzük meg azt a Nehémiást, aki nyilván azokat az embereket se ismerte, akik hazamentek az első hazamenetelkor, vagy akik építették a templomot, ő neki nem személyes kapcsolata volt ilyen értelemben, hogy a rokonai ott voltak, vagy a testvére, vagy a felesége, hanem egyszerűen az Isten népe, ő az Isten népéhez tartozott. És amikor meghallotta, hogy nyomorúságban, gyalázatban vannak, és milyen veszedelemben, hogy hatott ez Nehémiásra? Nehémiás milyen körülmények között élhetett az udvarban? Hát teljes kényelemben, csodálatos körülmények között. És mit csinált? Sírt, keserget, imádkozott és böjtölt. Szívén viselte az ő népének sorsát. Minden egyes mozzanatnál, amit kiemelünk Nehémiás életéből, szeretnék megállni, és szeretném a saját életünkre vonatkoztatni. Mi szívünkön viseljük Isten népének a sorsát, a közösségünk sorsát, gyülekezetünk sorsát. Bánt az bennünket, igazából tudunk sírni, böjtölni, könyörögni, amikor a romlást, a nehézségeket, a problémákat látjuk. De mindenekelőtt tegyük fel azért azt a kérdést, hogy, és tudom, most erősen fogalmazok a Biblia szavaival, de lehet, hogy egy kicsikét erősnek tűnik, de nincs most is nagy gyalázatban és romokban ilyen értelemben Jeruzsálem, Isten népe? Nincs rengeteg törésvonal, probléma hátán? Ki kell, hogy mondjuk, hogy igen, gyalázatban, nyomorúságban vagyunk. Az ige, hadd mondjuk, ezt előre kijelenti, hogy a rostálás időszakában élünk, és a nagy megpróbáltatások, megrázások idején, de ez olyan állapotokat eredményez, ami valóban fájdalmas látni, átélni. De szeretném megkérdezni, hogy hol jön az igében a párhuzam, a nehémiási magatartás, amikor látja a romlást és a problémákat és a nyomorúságot az ő népe életében, és a végidő népe között. Hol van a párhuzama? Ezékiel könyve 9. fejezetének a 4. versében mit olvasunk? Az elpecsételésről olvasunk, és hogy hangzott az Úr szava az angyalhoz? Menj át Jeruzsálem közepén, és jegyez egy jegyet azonnak a homlokára, akik sírnak és nyögnek a Jeruzsálemben tapasztalható utálatosságok miatt. Mit mond? Akiknek fáj, akik sírnak e felett. De Ellen White annyira csodálatosan mondja ezt a gondolatot és magyarázza. Így mondja, akik nem tanulnak meg sírni a saját és mások bűnei miatt, azok nem fogják elnyerni az Isten pecsétjét. Tehát amikor Isten népe sorsa felett siránkozunk, az nehogy egy olyan sírás legyen, hogy magunkat különnek tartjuk, mint a másik, hanem a magunk tisztátalansága és bűne, és a mások bűne miatt, ami összeadódva eredményezi Isten népének a nyomorúságát. Ha nem tanulunk meg ezért őszintén sírni, könyörögni, böjtölni, imádkozni, akkor az Isten nem tud bennünket felhasználni a romlás építőjének, márpedig bennünket romlás építőjének akar mindannyiunkat felhasználni az Isten. És nézzük meg, amikor Nehémiás ezeket az állapotokat látta, akkor elkezd imádkozni. Nyilván korábban is imádkozott, de ezt az imáját, ennek az imának a legfőbb gondolatát lejegyzi a számunkra a Szentírás. És csodálatos, amit itt olvasunk Nehémiás első fejezetében, az 5-től a 7-ig terjedő versekben, milyen imát mond Nehémiás. És mondtam, kérlek, Uram, mennek Istene nagy és rettenetes Isten, ki megtartja a szövetségét és irgalmasságát az őt szeretőknek és az ő parancsolatait megtartóknak. Ó, legyen figyelmetes a te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgassad a te szolgádnak könyörgését, mellyel én könyörgök most előtted, nappal és éjjel, Izrael fiaiért, szolgáidért, és figyeljük, és vallást teszek az Izrael fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk te ellened, én is, és az én atyámnak háza vétkeztünk. Felette igen vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg a parancsolatokat, és a rendeléseket, és a törvényeket, melyeket parancsoltál Mózesnek, a te szolgáidnak. Mit mond? Miért történt egyáltalán a babiloni fogság? Mert nem tartották meg az Isten törvényét, bálványimádásba merültek, elfordultak az Istentől. Hol volt Nehémiás? Még gondolatban sem volt, még a szülei se éltek akkor, amikor az ő atyáik, felmenőik vétkeztek. És Nehémiás kivonja magát ez alól? Hogy igen, azért van rajtunk ez a nyomorúság, mert ők ilyenek voltak. Nem. Fölismeri a saját bűneit is, és azonosítja magát a néppel. Igen, a mi, az én és a népem bűneiért volt mindez. De hogy imádkozik? Milyen csodálatos az 5. vers? Hogy szólítja meg az Istent? Nagy és rettenetes Isten, ki megtartja a szövetségét és irgalmasságát az őt szeretőknek és az ő parancsolatait megtartóknak. Tehát abban a hitben fordul az Istenhez, hogyha valaki belátja az ő bűnös útját és az Istenhez fordul, ha még annyit vétkezett is, az Isten megtartja a szövetségét és irgalmasságát mindazoknak, akik őt szeretik, és az ő útjain járnak és akarnak járni. Így imádkozik Nehémiás. Könyörgünk-e mi önmagunkért és a gyülekezetért, a közösségért, Isten népéért? Tudunk-e böjtölni, imádkozni teljes szívünkkel a jóbulásért, a gyógyulásért? Ez volt Nehémiás életének, és az, hogy kaphatta a romlás építője megbízatást, ez volt ennek az alapja. 2 mondatot szeretnék most először felolvasni a Proféták és Királyok című könyvből, ami rávilágít arra, hogy mi történt Nehémiással, mikor ezt a szörnyű hírt hallotta, és elkezdett esedezni ilyen szavakkal ebben a gondolati körben, amit az előbb felolvastunk. Mi történt Nehémiással imádság közben? 2 dolog történt. Az elsőt így olvasom. Imádkozás közben Nehémiás felbátorodott, és hite megerősödött. Figyeljük, mennyire szép ez a mondat. Egy rövid mondat. Imádkozás közben Nehémiás felbátorodott, és hite megerősödött. Az Isten rengeteg bíztatást, bátorítást mond nekünk az igében. És az egyik nagyon nagy bátorítás és bíztatás az az, hogyha mi problémáinkkal, nehézségeinkkel, félelmeinkkel, szorongásainkkal, mindegy, hogy milyen helyzetet mondok, de negatív helyzet, megyünk az Isten elé, akkor ő valamit ígér, és valamit nem ígér. Mi az, amit nem ígér? Nem ígéri meg azt, hogy amikor hozzáfordulunk, abban a pillanatban megoldódnak a problémáink. Ezt nem ígéri az Isten. De mit ígér? A megerősítést, a felbátorítást, és hogy elveszi a félelmet, a szorongást az ember szívéből. Mit mond a Zsoltár ige? Mikor kiáltottam hozzád, meghallgattál, felbátorítottál, és lelkemben erő támadt. Az Isten ezt feltétlenül megígéri. Lehet, hogy a nehéz körülmény még tovább vagy sokáig fennáll, nem tudhatjuk mennyi ideig, de a felbátorítást, a megerősítést az Isten feltétlenül megígéri annak az embernek, aki megtalálja őt imádságban, és teljes szívéből hozzáfordul. Ez történt Nehémiással. A második dolog, ami történt. Így olvasom. Egyébként a Nehémiásról szóló fejezetekből fogok néhány gondolatot felolvasni. Ez éppen az Alkalmak embere című fejezet. A következő mondatot figyeljük. Nehémiás sokszor öntötte ki szívét népe sorsa miatt. De most, ebben az imádságban, amikor a rossz hír hallatán ugye így imádkozott, most imádkozás közben szent elhatározás formálódott lelkében. Imádság közben. Az imádságot minek nevezhetjük? Az imádság kapcsolat Isten és ember között. De a kapcsolat az mit foglal magában? Hogy az nem egyirányú, attól kapcsolat, hogy az oda-vissza van. Azért kapcsolat. Én megszólítom az Istent, és az Isten is szól hozzám. És Nehémiás imádság közben gondolatokat kapott az Istentől, elhatározás formálódott a lelkében, hogy mit tegyen ebben az adott helyzetben. Nem tudom, ti voltatok-e már így ebben az életben, most nem akarom a körülményeket elmondani, kicsikét hosszabb a történet, csak a lényege, ez már régebben volt, de előttem van önmagában maga az a szituáció. Egy nehéz probléma előtt álltam, hogy valamit hogy lehetne megoldani. És leborultam az Isten előtt, könyörögtem, és egyszer csak egy olyan élesen adott egy gondolatot, hogy mit csináljak, hogy abban a pillanatban, köszönöm Uram, ámen, fölkeltem, és rohantam, és csináltam, és az volt az egyedüli jó megoldás. Imádság közben adott egy olyan gondolatot, ami tényleg a megoldás volt. Igen, az Isten érinti az ember szívét, gondolatot ad, és az ember felbátorodik, megerősödik, hogy elinduljon azon az úton, amelyet az Isten mutatott neki. Nehémiással is ez történt. De hadd kérdezzem meg, hogy Nehémiás mire bátorodott fel, milyen gondolatot kapott az Úrtól, hogy mit csináljon? Hogy menjen haza, ha erre lehetőség nyílik, és vegye kézbe, és irányítsa a város kőfalainak a felépítését, és hogy egy reformációt tudjon elindítani az ő népe között. Erre kapta a késztetést Istentől. Imádkozott, könyörgött. Nehémiás mit tudott ebben a helyzetben tenni? Ő volt a pohárnok. Nem mondhatta azt, bocsánat, fogoly volt ilyen értelemben, magas beosztásban volt, de hát ő nem volt szabad ember ilyen értelemben. Mondhatta azt a királynak, hogy na hát akkor én most el akarok menni. Bocsánat, elnézést kérek, az elején most ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy a legelején rosszul mondtam, Círus volt, aki az első rendet ki, bocsánat, másik, és ez volt Artaxerxes, aki itt van, bocsánat, eltévesztettem a nevet. Tehát nem mondhatta azt Artaxerxesnek, hogy na hát akkor én most hadd menjek haza egy kicsit. Szóval ilyet nem mondhatott, hogy szabadságot kérek, vagy ilyet nem mondhatott. Imádkozott, megformálódott a lelkében a gondolat, és mennyi időt kellett neki várni arra, hogy lehetősége nyíljon erre? 4 hónapot. 4 hónapot kellett neki erre várni. És ő ezért folyamatosan imádkozott. És hogy történt ez a lehetőség? És itt jön a második fordulat, amit szeretnék megemlíteni, vagy nem is fordulat, hanem egy esemény, és Nehémiás életéből egy olyan gyakorlat, ami mindannyiunk számára élő gyakorlattá kell, hogy váljon a mindennapjainkban is. A második fejezet első negyedik verse a következőt mondja. És történt a Nisztán nevű hónapban, Artaxerxes királynak 20. esztendejében, bor volt ő előtte, és én fölvevém a bort, adtam a királynak, azelőtt pedig nem voltam szomorú ő előtte. És mondta nékem a király, miért szomorú a te orcád, holott te beteg nem vagy? Nem egy év ez, hanem szívednek szomorúsága. És felette igen megfélemlém. Itt álljunk meg egy pillanatra. Amikor Nehémiás nyilván titkolta egy darabig az ő szíve fájdalmát, de egy idő után mindannyian ismerjük, ha egy lelki fájdalommal vagyunk, kiül az arcunkon, nem? Szóval azt nem lehet titkolni. És amikor a király észreveszi ezt Nehémiáson, miért rémül meg felettébb Nehémiás? Miért? És még miért? Mert ezek a királyok mit csináltak? Olvastak az arcról. Tehát fürkészték, mert állandóan féltek az összeesküvéstől, és állandóan fürkészték a körülöttük levő embereknek az arcát, hogy valami gyanúsat nem látnak-e, hogy nem készül-e valami összeesküvés. És amikor megkérdezi, hogy miért vagy szomorú, azt mondja, felette igen megfélemlettem. És utána nézzük meg, azt mondja, hogy a 3. verstől, akkor mondtam a királynak, örökké éljen a király. Miért nem volna szomorú az én orcám, hiszen a város az én atyáim sírjainak helye pusztán hever, és kapoi megemésztettek tűzben. És mondta nékem a király, mi az, amit kívánsz? És könyörögtem a menny istenéhez. Elmondja, hogy miért szomorú az ő orcája. És ezek után fölteszi a király azt a kérdést, amire most neki válaszolni kell, és eljött a lehetőség arra, hogy elkéreckedjen, hogy hazamenjen, haza, még életében nem volt ott, de elmenjen a szülőföldjére. És mit csinál Nehémiás? Egy szót nem mer addig szólni, amíg egy fohászt nem küld a mennybe. Kéri a menny Istenét, hogy adjon bölcsességet, indítsa a király szívét, hogy ő egyáltalán mit mondjon, hogy fogalmazzon, és hogy a király legyen jó indulatú vele szemben. Álljunk meg itt egyetlen egy pillanatra. Szeretném megkérdezni, hogy ne válaszoljunk a kérdésre, csak kérdezem, hogy gyakoroljuk ezt minden élethelyzetben? Ezt a nehémiási imát? Hogy egy fohászt küldünk a mennybe minden élethelyzet előtt? Miért mondom, hogy minden élethelyzet előtt? Mi nyilván nem vagyunk ilyen helyzetben, mint Nehémiás. De csak egy példa. Például valaki durván, csúnyán beszél velünk. Küldünk egy fohászt a mennybe, hogy Istenem, adj bölcsességet, nyugalmat, hogy reagáljak erre. Vagy pedig csak úgy, ami úgy eszünkbe jut, mondjuk. Vagy direkt csak egy apró példát mondtam. De megszoktuk-e az életben azt, hogy minden fordulat, minden élethelyzet előtt Istenem segíts, adjál most bölcsességet, adjál türelmet, vagy amit az adott élethelyzetben kérni kell. Enélkül, a szüntelen való, Istennel való szüntelen kapcsolat nélkül nem tudunk igazából romlás építőivé válni. Miért? Mert magunk is léptennyomon elbukunk. Miért? Mert szüntelenül az Isten vezetésére és irányítására szorulunk. Az az ember nem tud igazából Isten művében tevékenykedni hatékonyan, aki magában bízik, aki nem érzi, hogy minden pillanatban az Istenre van szükségem. Aki nem érzi azt, amit Salamon, hogy gyermek vagyok, nem tudok kijönni és bemenni egyedül. És Nehémiás ezt átérezte, és egy fohász küldött a mennybe, és az Isten hatalmas módon megtámogatta őt. És itt jön az az idézet, amit az imaheti anyagunkban is, az utolsó imaheti felolvasásban olvastunk, hogy a szükség idején mondott nehémiási ima menedék, ahová a hívő ember menekülhet, amikor más lehetőség nincs az imádságra. Igen, jártunkban, keltünkben folyamatosan tarthatjuk így a kapcsolatot Istennel, kérhetjük a tanácsát, vezetését és segítségét. A király hogy fogadta ezt a kérést? Szívélyesen fogadta, nagy lelkű volt, kiadta a rendeletet, ugye ez a bizonyos rendelet, kiadta, hazamehet, sőt, küldött levelet, mellevelet, akkor olyan felhatalmazást, ahol mennek keresztül ugye a tartományokon, hogy építőanyagot gyűjthetnek, vihetik, szóval mindennel, kísérete mindennel ellátta őket. Nyilván nem, Nehémiás nem egyedül ment haza. Hadd mondjam, csodálatos dolog történt. Hazaér Nehémiás, nem az egész történetet fogjuk most áttekinteni, csak most azért említek több állomást, mert egy gondolatot szeretnék majd kiragadni az egészből. Hazamegy. Elkezdődik a munkának a felmérése, utána elkezdődik a munka, csodálatos sikerek, szóval siker után ilyen értelemben. És Nehémiás ezekről a helyzetekről hogy nyilatkozik? Mit mond? Azt mondja a második fejezet 8. verse, csak egy-egy gondolatot olvasok, és megadta nekem a király az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint. A 12. versben mit olvasunk? Hogy nem jelentett meg valamit, embereknek bizonyos dolgot, valamit titokban akart csinálni, tehát nem akarta előre elmondani. Nem mondta el, hogy mire indította az én Istenem az én szívemet. Nem az én gondolatom, hogy én milyen okos voltam, hogy mire indította Isten az én szívemet. A 6. fejezetből is csak egyetlen egy gondolat. Azt mondja, hogy amikor felépült a kőfal, az ellenségek összeestek a saját szemükben, és megismerték, hogy a mi Istenünktől vitetett végbe a munka. Tehát mit csinált? Egy pillanatig nem magának tulajdonította az elért eredményt, a dicsőséget. Hogy jön ez kapcsolatba a mi helyzetünkkel, az előttünk álló idővel? Miről beszéltünk már a szombatiskolában is? Hogy a késői eső kiáradásának a küszöbén vagyunk. Az Úr mindannyiunkra ki akarja árasztani a késői esőt, hogy az evangéliumot hatalmas erővel tudjuk hirdetni. De mikor tudjuk elnyerni, milyen lelki alkalmasság és előkészület szükséges ehhez? Az, ami Nehémiásban volt. hogy a dicsőséget egy pillanatig nem magunknak tulajdonítani. Mert mit tennénk akkor, ha az Úr kiárasztana ránk a késői esőt, erővel hirdetnénk az üzenetet, csodák történnek majd, ugye Isten népe által, kinek tulajdonítaná az ember a dicsőséget, ha most nem szabadul meg teljesen az önfelmagasztalásnak a lelkületétől? Annyira szeretem Ézsaiás könyve 41. fejezetének a 17-től a 20-ig terjedő verseit, egy csodálatos ige szakasz. Figyeljük meg, ezt mondja itt a Szentírás, a nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs. Nyelvük a szomjúságban elepett. Álljunk meg egy pillanatra. Nyomorult és szegény. Hát, nagyon jó jelzők és szép jelzők ezek? Azt mondja az Úr, hogy a végidején fog majd egy nép, lesz neki egy népe, egy nyomorult és szegény népe. Hadd kérdezzem meg, nagy perspektívának tartjuk mi azt emberileg, hogy egy nyomorult és szegény néphez tartozni? Az ember azt mondaná, hogy hát azért nem a nyomorultak és a szegények közé akarok tartozni, de mit ért a Biblia nyomorult és szegényen? Definíciója van. Akik az Úr nevében bíznak. Akik nem maguknak tulajdonítják a dicsőséget, sőt, látják, hogy maguktól tehetetlenek, akik bíznak az Úr nevében. Boldogok a lelki szegények, látják a tehetetlenségüket, de mit csinálnak? Az Úrban bíznak. És aki az Úrban bízik, mit csinál? Imádkozik, folyamatosan imádkozik. És nézzük meg, hogy folytatja. Tehát a nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs, nyelvük a szomjúságban elepett. És mit mond? Én az Úr meghallgatom őket. Én, Izrael Istene, nem hagyom el őket. Tehát meghallgatja a nyomorult szegénynek a kiáltását. És mit csinál? Utána itt elmondja azt, hogy kopasz hegyeken folyókat nyitok, a rónák közepén forrásokat, a pusztát vizek tavává teszem, és leírja, hogy milyen növényeket, fákat plantál ott, a sivatag közepén ott, ahol a nyelvük az ínyhez tapadt, a szárasság és a szörnyű körülmények miatt. Az imára az Isten oázist fog teremteni. És mit mond? A 20. vers mit mond? Hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék, és megértsék mindnyájan, hogy az Úrnak keze művelte ezt, és Izrael szentje teremtette ezt. Igen, ezért szükséges, hogy most eljussunk erre a feltétlen alázatra, hogy Isten az, aki bármit tud velünk, általunk cselekedni. Ő hatalmas dolgokat akar velünk cselekedni, de akkor fogja tudni megvalósítani, ha ez az igaz alázat ott lesz a szívünkben, amit most akar kimunkálni bennünk az Úr. Menjünk gyorsan tovább, és nézzük meg, egy nagyon érdekes fejezetet látunk Nehémiás könyvében, a 3. fejezetet. Ha az ember olvassa ezt a csodálatos történetet, Nehémiásnak a történetét, fordulatos történet, csodálatos isteni szabadítás, és egyszer csak jön a 3. fejezet, és az ember először nem érti, hogy miért van szükség erre a fejezetre. Miért? Mert leírja ugye, hogy elkezdik a kőfalat építeni, mert ugye miért volt fontos a kőfal? Ugye, amíg egy kőfal nem épült fel, és nem voltak azon zárható kapuk, addig nem lehetett ott igazából lakni, az veszedelemnek a forrása volt. Nem jelenülhatott meg igazából az élet addig, amíg az nincs biztonságban. És a 3. vers azt mondja, a 3. fejezetben azt olvassuk, hogy az ilyen kapu mellett ezek javítgattak, a másik kapu mellett azok javítgattak, ezen a szakaszon azok javítgattak, és a neveket sorolja föl. És az ember ugye egy pillanatra nem értheti, hogy egy ilyen könyvben, ami alapvetően szűkszavú a Biblia, most ezt így végigírja, hogy ki és mit tesz. Olvassunk el egy igét ebből a szakaszból. Azt olvassuk a 3. fejezet 5. versében, vagy a 4. és 5. vers, hogy mellette javítgatta a kőfalat, Merémót, Uriásnak, a Hakkós fiának fia, mellette pedig javítgatott Mesullám, Berekiásnak, a Mesézabeli fiának a fia, és ő mellette javítgatott Sádok, Baás a fia, és hát és így sorolja tovább. És most figyeljük. Ezek mellett pedig javítgattak a Tékoa beliek, akiknek előkelői azonban nem hajtották nyagukat az ő uruk munkájának jármába. A téko, a beliek előkelőségei kivonták magukat a munkából. Tehát az Úr felsorolja, hogy mindenki kivette a maga részét, és hogy ki hol mit csinált, de voltak olyanok, akik kivonták magukat az Úr munkája alól. Miért fontos ez az egyetlen egy részlet? Miért fontos? Hadd kérdezzem meg, hogy a kőfal hogy épülhetett fel? Hogy Nehémiás nekiállt és egyedül hordta a követ és csinálta az egészet, így épülhetett fel? Minden emberre szükség volt, mindenkire. Mindenkinek megvolt a maga feladata. Nem biztos, hogy mindenki egyformán erős volt, sőt, biztos, hogy nem. Az egyik lehet, hogy csak egy követ tudott éppen arrébb tenni, a másik ötöt is föl tudott egyszerre emelni. De mindenkinek a munkájára szükség volt ahhoz, hogy felépüljön a kőfal. Most is mire van szükség? Mindannyiunk munkájára szükség van. Sokan azt gondolják, hogy ó, hát én most mit tudnék tenni? Igen, a magunk környezetében mindannyian lehetünk Nehémiások, mindannyian lehetünk, és kell is, hogy a kőfal építői legyünk, mert az Úr személyesen mindannyiunkra munkát bíz. Mindannyiunkra. Amit nem tud elvégezni más helyettünk. De mi kell ehhez? Szeretet és lelkesedés. Isten iránti szeretet és hatalmas lelkesedés. Nézzük meg, azt olvassuk a 4. fejezet 6. versében, ugye leírja a 3. fejezet, hogy kik hogy javítgattak, és utána azt olvassuk, hogy és építettük a falat annyira, hogy elkészült az egész fal fél magasságig, mert a nép nagy kedvel dolgozott. Ezért tudott így épülni. Nagy kedvel dolgozott a nép. Nem veszítették el a lelkesedésüket, amikor látták, hogy még mennyi van hátra. Nagy lelkesedéssel dolgozott a nép. Elkészült a fal fél magasságig. Na de hadd kérdezzem meg, hogy Sátán próbált-e valamit tenni azért, hogy a munka megakadjon? Próbált-e valamit tenni? Hadd mondjam, amikor egy jó munka elindul, amikor Isten népe felébred, vagy amikor akár egyes emberek is felébrednek igazából a lelki álomból, és elkezdenek az Isten útján komolyan buzgón haladni és tevékenykedni, mi történik? Sátán azonnal hoz külső és belső akadályokat. Mind a kettőt. Mit csinált itt ebben a helyzetben? Azt olvassuk a 7. fejezetben, ennél is 4. fejezet 7-től 9-ig, mikor pedig meghallotta Szambalat és Tóbiás, továbbá az arábia beliek, az ammoniták és az asdódeusok, hogy javítgattatnak Jeruzsálem kőfalai, és hogy a törések betömése megkezdődött, felette nagy haragra gerjedtek, és összeesküdtek mindnyájan egyenlő akarattal, hogy eljönnek Jeruzsálemet megostromolni, és népét megrémíteni. Hadd kérdezzem meg, az ő fenyegetésük, a külső ellenség fenyegetése valós fenyegetés volt? Valós fenyegetés volt. Nem csak egy akármi kis valami volt, ez egy komoly fenyegetés volt. Azon kívül, hadd mondjam el, a belső ellenség is elkezdett munkálkodni. Azt olvassuk, hogy a nép tagjai közül is a híreket összeszedték néhányan, felnagyították, és megpróbálták a munkát így megakadályozni, hogy elcsüggedjenek az emberek, Nehémiást is visszahúzni, és az emberek elcsüggedjenek ebben a munkában. Hadd kérdezzem meg, amikor Nehémiás meghallotta ezt a fenyegetést Szamballattól, meg a környező népektől, akkor Nehémiás félt, vagy nem félt? Hallok igent is, nemet is. Nehémiás félt. Félt. Olvassuk el az igében. Azt olvassuk a 9. versben, de mi imádkoztunk a mi Istenünkhöz, és állítottunk ellenük őrséget nappal és éjjel, mivel hogy féltünk tőlük. Hát csodálatos idézetek vannak itt, amiket most nem is fogok felolvasni, de talán egyetlen egy rövid idézetet. A csüggesztő körülmények között Nehémiás Istenbe biztos védelmezőjébe vetette bizalmát, és az, aki szolgáját segítette, támasza marad népének minden időben. Isten népe minden válságban bizalommal mondhatja, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Nem hatalmas bátorítás ez? Azt hiszem, hogy ennél nagyobb vigasztalás, bátorítás nem is létezik. A bajokat nem hárítja el Isten. Amikor elhív bennünket romlás építőjének, nem kövezi ki előttünk az utat úgy, hogy semmi, még egy fűszál se álljon keresztbe. Nem. De mit ígér? Velünk lesz, és a bajban, nehézségben támogatni fog, és megerősíti a mi kezünket a jóra. Nézzük meg tovább még két gondolatot, okvetlenül szeretnék megjegyezni, azaz hármat egész röviden. Nézzük meg, hogy Nehémiás vezeti az építés, ugye ő volt ott a helytartó, ugye őt nevezte ki ugye Artaxerxes helytartónak, és ugye a népnek a vezetője volt ilyen értelemben, és egyszer csak egy nagyon-nagyon rossz hír jut el Nehémiáshoz. A nép közül sokan sírnak és keseregnek. Miért? Azért, mert nem voltak mindannyian egyformán anyagi helyzetben, voltak szegényebbek, voltak tehetősebbek, és ne feledjük el, hogy ők a Médó-Perzsa birodalom fennhatósága alatt voltak, és adót kellett nekik fizetni, mindenkinek kellett adót fizetni. És voltak, akik ezt nem tudták megtenni, és ezért kölcsön kértek az ő hittestvéreiktől, és uzsorára kaptak a testvéreiktől pénzt, hogy az adót ki tudják fizetni, sőt, el kellett időnként adni az ő gyermekeiket rabszolgának, az ő saját hittestvéreiknek. És mi, noha az ige mit mond, Mózesi könyvben mit olvasunk? Nehogy uzsorára adjál a te hittestvérednek, és hogy könyörüljél rajta, és stb. A mózesi igék végig erről szóltak, a nép pedig kizsákmányolta, kihasználta a ráutaltságukat, a rászorultságukat. Hadd kérdezzem meg, amikor Nehémiáshoz eljutott ez a hír, Nehémiás erre hogy reagált? Az 5. fejezet 7. verse azt mondja, és magamba szállva gondolkodtam erről, először a 6. verset olvassuk. Felette nagy haragra gerjedtem azért, mikor kiáltásukat és e dolgokat hallottam. Mit csinált Nehémiás? Felette nagy haragra gerjedt. Milyen harag volt ez? Bűnös harag vagy szent harag? Szent harag volt. A bűnért, a felháborító, szörnyű bűnért való harag. De miből látszik ez, hogy ez nem emberi dű és indulatkitörés volt, vagy indulat volt? Mert hogy mondja a 7. vers? És magamba szállva gondolkodtam erről. Tehát megint mit csinált? A Nehémiás íma megint itt volt. Hatalmas indulat, harag keletkezett benne a bűn miatt, de az Isten elé vitte. És az Isten mit adott neki? Határozottságot, hogy megfette a népet nagyon kemény szavakkal. Elnézést, hogy ezt mondom, nem kímélte a népet. Azokat, akik ezeket a szörnyű, és tényleg ki kell, hogy mondjuk, hogy égbe kiáltó bűnöket elkövették. Nem is olvasom el, hogy milyen szavakkal feddi meg, hogy hát mi megszabadultunk, és megváltottuk a mi testvéreinket is tehetségünkhöz mérten, és most ők rabszolgákként szolgáltatjátok a gyerekeiket, szóval nagyon keményen megfedi őket, és azt mondja, hogy kemény szavakkal megfette őket, és ők hallgattak, és nem tudtak felelni semmit. És mondtam nekik, nem jó dolog ez, amit cselekeztek. Hát nem fogtok a mi Istenünk félelmében járni, hogy valahára ne gyalázzanak már minket a pogányok, a mi ellenségeink. Nem olvasom tovább. Nagyon határozott szavakkal fette meg. És itt szeretnék felolvasni egyetlen egy idézetet, ami rávilágít arra, ebben a helyzetben, azaz, hadd kérdezzem meg, miért tanulság Nehémiás életének ez a mozzanata a mi részünkre? Miért tanulság? A rosszat lehet szó nélkül hagyni. Lehet romlás építőjének úgy lenni, hogy a rosszra azt mondjuk, hogy jó, vagy pedig egyszerűen fátyrat borítunk rá? Nem lehet. Nem lehet. És nézzük meg, Annyira szép ez az idézet, annyira szeretem, ez a kizsákmányolás megfedése című fejezetből van a Proféták és királyokból. Azt olvassuk, Nehémiást egy pillanatig sem befolyásolta az a tény, hogy az elnyomók jómódú emberek, akiknek segítségére nagy szükség van a város helyreállításánál. Keményen megdorgálta az előkelőket és vezetőket. Amikor nagy gyűlésre hívta össze a népet, eléjük tárta, hogy mit kíván Isten ebben a dologban. Tehát ő nem tekintett arra, hogy egy előkelő vagy gazdag ember teszi ezt, akinek a pénzére szükség lenne esetleg a fal építésében. Nem ilyen szempontok szerint tett Nehémiás. Mert pontosan tudta elnézést, hogy az Úr az égből tud küldeni építőanyagot, vagy pénzt, vagy bármit, ha mi hűségesek vagyunk ő hozzá. Ő határozottan kiállt az ige mellett, az isteni szó mellett, és megfedte azokat a bűnöket, amelyek valóban tényleg, hát tényleg felháborítóak és égbe kiáltóak voltak. És szeretnék még egyetlen egy gondolatot ezzel kapcsolatban megemlíteni, és méghozzá azt, hogy Nehémiás miért tudott ilyen értelemben feddeni, mi volt neki a jogalapja arra, hogy feddett? Miért tehette ezt meg? És miért hallgattak rá az emberek? És miért nem válaszoltak vissza? Miért? Nehémiás milyen volt a hétköznapi életében és az ő munkájában a nép vezetőjeként? Azt olvassuk az 5. fejezet 14. versében, sőt, azon naptól fogva, melyen Júdának földjére helytartójukul rendeltettem, Artaxerxesz királynak 20. esztendejétől fogva, 32. esztendejéig, azaz 12 esztendejéig, sem én, sem az én atyám fiai a helytartónak járó kenyeret nem ettük. Holott az előbbi helytartók, akik én előttem voltak, terhelték a népet, és vettek tőlük kenyérért és borért 40 ezüst sikluson felül, sőt, még legényeik is zsarnokoskodtak a népen. De én, mit mond, nem cselekedtem így az én Istenem félelme miatt. Nem csodálatos ez? Ami neki járt volna, az sem szedte be a néptől, hanem ő is dolgozott, ugyanúgy dolgozott a kőfalon. Igen, megtett mindent, ugye? Féltek, imádkoztak, megtett mindent. Azt mondja, hogy a legényeimnek egyik kezében ott volt a vakolókanál, a másikban a fegyver, ő is végig ott állt, nem vonta ki magát a munka alól, és nem mondta azt, hogy na hát én külön vagyok, én majd irányítok, és nekem adjatok az adóból, meg a mindenből. Úgy teljesen azonosította magát a néppel. És ezért tudott a dorgálása hatékony lenni. Mert különben, figyeljük meg, hadd kérdezzem meg, szükség van a feddésre és a dorgálásra? Szükség. A rosszat nem lehet jónak mondani. De mi szükséges ehhez? Az igéből szeretnék csak 3 gondolatot olvasni. A Tituszi levélből. A Tituszi levélben Pál apostol, amikor inti a fiatal munkatársat, hogy forgolódjon a gyülekezetekben, akkor határozottan azt mondja, nagyon érdekes, a Tituszi levélhez lapozunk egy pillanatra, a Tituszi levélben a következőt olvassuk, talán csak egy-egy biblia verset, nem akarom az összeset, azt mondja, hogy fedd őket kímélés nélkül, hogy a hitben épek legyenek, mondja. Utána azt mondja a 2. fejezetben, hogy fedjed őket, és mondjad nekik ezt és ezt, hogy ilyenek és ilyenek legyenek. Akkor mindegy, szóval elmondja ezeket, hogy fedjen minden népréteget, mindenkit. De amit igazából szeretnék hangsúlyozni, hogy ez mikor tud célra vezető lenni egy ember, egy vezető, vagy egy akár egy gyülekezeti tag életében. A Tituszi levél 2. fejezet 7. verse azt mondja, mindenben ten magadat adván példaképül a jó cselekedetekben, a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván. Mit mond? Magad jár jó példával előbb. Különben mit mondhat a másik? Te beszélsz, te, aki... Értjük? akkor van igazából az ember szavának hitele, hogyha egy élet, egy igaz hívő élet van mögötte. Ugyanezt mondja a 3. fejezet 8. versében, igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel előjárni azok, akik Istenben hívőkké lettek. Vagy a 14. vers mit mond? Tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől a szükséges hasznokra, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. Igen, a mindennapi életben kell megmutatkoznia annak, hogy az ember igazából romlás építője akar lenni. Elsősorban a saját életében, utána a közösség, a gyülekezet, az egész közösség, az Isten népe életében. És ha ezek megvalósulnak a mi életünkben, ahogy Nehémiás életében is ezek megvalósultak, az Úr mindannyiunkat fel fog tudni használni ebben az időben, ebben a dicső, csodálatos munkában. És mit fogunk látni? Azt fogjuk látni, amit olvasunk Ézsaiás könyvében, hogy majd a legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Mit jelent ez? A legapróbb szemecske, de aki bennmaradt a rostán, aki komolyan vette a megújulást, az Istentől jövő felhívásokat, és oda szentelte magát az Úrnak. Lehet, hogy szemecske a leggyengébb testvér a gyülekezetben, a legkevesebb talentummal, teljesen, hogy mi hogy fokozzuk már lejjebb, de őszinte oda szentelt életű. Azt mondja, ezerre fog nőni. A szolgálata, a bizonyságtéve tevése által sok-sok ember fog majd megtérni és az Istenhez fordulni. És én ezt kívánom, hogy Nehémiás életét tanulmányozzuk, olvassuk el többször egyben az egész könyvet, csodálatos olvasmány Nehémiás könyve. És én szívem mélyéből kívánom, hogy Nehémiáshoz hasonlóan mi is romlás építői lehessünk, és ahogy ott fölépült a fal egész rövid idő alatt, és meglátták az ellenségek is, hogy az Istentől vitetett végbe ez a munka. Szívem mélyéből kívánom, hogy mi is örülni tudjunk majd a kőfalak teljes felépítésén, és az egész világ megláthassa, hogy nem emberi erő, hanem isteni erő művelte mindezt. Amen.